Imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, itt állunk előtted, hozzuk eléd a szennyesünket. Tudjuk, hogy méltatlanok vagyunk arra, hogy megálljunk előtted a bűneink miatt, de azt is tudjuk, hogy Krisztus miattan megbocsátottál nekünk. És olyan jó azt énekelni, hogy Krisztus itt áll, a két karját tárja felénk, és csak arra vár, hogy fogadjuk el az ő kitárt kezeit. És ezek a kezek azért várnak bennünket, azért vannak így kitárva, mert előtte átszögezték őket. Átszögeztük igazából mi a bűneinkkel, és te ráraktad az összes bűnünket. Köszönjük neked, hogy Krisztus vállalta ezt az áldozatot, hogy odaadta önmagát értünk, és köszönjük neked, hogy emiatt lehet nekünk igazán életünk. Köszönjük, hogy ezzel az összes szégyenünket, az összes bűnünket lemostad rólunk. És köszönjük, hogy az Urunk vagy, te uralkodsz a világon, te uralkodsz az életünk fölött, és köszönjük, hogy mi a gyermekeid lehetünk, akik együtt élhetünk veled. Nem kell várnunk a mennyországra, hanem már itt a földön együtt élhetjük veled az életünket. Kérünk téged, hogy áldj meg minket, áld meg nekünk ezt a mai vasárnapot, és engedd, hogy az ige, ami elhangzik, az a szívünkig tudjon érni mindenkinek úgy, ahogy szüksége van rá. Amen. Foglaljatok helyet, a gyerekeket elengedjük a gyerekvigyázókkal, Saci nénivel, Zoli bácsival, Ági nénivel, ovisokat, iskolásokat. És szeretném kérni a vendég prédikátorunkat, hogy jöjjön ide hozzám, hadd mutassam be nektek. Szóval a fiatal ember, aki itt áll mellettem, itt állt 2015 elején is ebben a kávézóban, aki akkor itt volt, találkozott vele többször is, meg a feleségével is, Rachel-lel. Akkor egy pár gyerekkel kevesebb volt még a családban. Azóta szépen felfejlődtek, és most már nagycsaládosok, tehát Csiha Márton szeretném bemutatni nektek. Marciékról azt kell tudni, hogy a felesége itt ül egy kisgyermekkel a kezében, a Rachel, és ott ül még két fiúk. Úgyhogy ők itt voltak akkor, amikor elindult a sarokkő gyülekezet. De aztán úgy hozta Istennek az elhívása, hogy ők is kaptak egy ilyen feladatot, hogy menjenek el és próbáljanak meg valahol máshol egy gyülekezetet plántálni. Úgyhogy Oroszlányban kötöttek ki a végén. Aki ismeri, az itt fönt a Duna part felé, ott Tatabánya, Oroszlány, Komárom, ez a környék, tehát ott vannak. És ott ők is nyilván küzdenek a mindennapokkal, küzdenek a nehézségekkel, és élvezik azt is, hogy lehet az evangéliumot hirdetni. Úgyhogy, tehát Marcit ismerjük régóta, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérésünket, hogy most, amikor lelkész hiányban szenvedünk, akkor az egyik vasárnap te pótold a Robit nekünk, és köszönjük azt, hogy készültél erre az ige hirdetésre, és kérem az Istentől, hogy áldja meg ezt a mai ige hirdetést, úgyhogy imádkoznék érted. Mennyi édesatyán, köszönjük neked, hogy testvérek lehetünk itt, megint együtt lehetünk egy helyen a Marcival. Köszönjük neked, hogy te felkészítetted őt a mai napra, hogy te fogsz neki szavakat adni a szájába, amiket elmond nekünk. Kérünk téged, hogy tedd mindannyiunknak, neki is, meg nekünk is áldottá ezt az alkalmat. Amen.
Így nagy tiszteltetésként vettük és fogadtuk a felkérést, vagy hát fogadtam. Ezt picit lejjebb állítom, mert nem vagyok olyan magas, mint a Robi. Mi is hát örömmel gondolunk vissza arra az időszakra, amikor egy pár hónapon át együtt voltunk a sarokkővel. Még akkor nem ilyen formában volt sarokkő, akkor még nagyon pici volt, még éppen a kezdetek kezdete volt. És emlékszem arra napra, amikor Robitól könnyek között vettünk búcsút, akkor értettük meg, hogy Isten más irányba hív bennünket. De azóta is a szívünkön vagytok, és így imádkozunk értetek, és nagyon-nagyon nagy öröm látni azt, hogy itt van a a sarokkő gyülekezet Budapest szívében is, és az evangélium hirdettetik közöttetek általatok. Én a Róma 12-ből hoztam egy ige szakaszt nektek. Nagyon gondolkodtam azon, hogy a római levélből pontosan melyik részt hozzam. Mi már másfél éve a római levelet vesszük, mint gyülekezet. És számomra felfoghatatlanul, elmondhatatlanul felemelő a római levél. Ha még nem olvastátok, nem tanulmányoztátok, akkor nagyon-nagyon ajánlom. Az evangéliumnak a legszebb, a legrészletesebb, a legmélyebb magyarázata az Új Szövetségben a római levél. És ezért is volt nehéz, hogy most, hogy egy lehetőséget kaptam, mégis mit hozzak ebből a gyönyörű csokorból, a római levélből, úgyhogy úgy döntöttem végül, hogy azt a szakaszt választom, ahol most mi is éppen tartunk a gyülekezettel. Ez pedig a Róma 12, 1-től 6-ig, pontosabban a 6. versnek csak a közepéig. A levelet igazából két nagyobb részre lehetne bontani. A Róma 1-től 11, az gyakorlatilag az evangéliumnak a magyarázata, az evangéliumnak a kifejtése. A 12. és a 16. fejezetek, illetve a közötte levő fejezetek is, az evangéliumi életről szólnak. Vagyis, hogy mit jelent keresztényként élni az evangélium fényében. Mindannak a fényében, amit egészen odáig Pál nagy részletességgel taglalt. Most a Róma 12 első verseit szeretném, hogyha akkor fölállnátok, és együtt olvasnánk, amíg az igét olvasom. Kérlek, hogy kövessetek, hogyha van nátok Biblia, mindenképp nyissátok ki, vagy pedig a kivetítőn. Az lehet, hogy az én fordításom egy picit más, ez, de ettől ne jegyetek meg, ugyanabból a Szentírásból fogok olvasni. Olvasom az első verstől. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozik az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Eszerint szolgálunk is. Aki a profétálás ajándékát kapta, az a hit szabálya szerint profétáljon, aki a szolgálat ajándékát kapta, az végezze a szolgálatát, a tanító a tanítást, a vigasztaló a vigasztalást, az adakozó szerénységgel, az előjáró igyekezettel, a könyörülő pedig jókedvvel. Eddig az ige, most leülhettek. Viszont annyit azért elmondanék, hogy ez egy hosszabb szakasz, nem fogok eljutni valószínű a 6. vers végéig, illetve a 7.-8. végig. Igazából csak azért olvastam így fel az egyből, hogy a kontextus azért valamennyire meg legyen, előttetek legyen. De menjünk vissza az első két vershez. És tényleg nagyon kérlek benneteket, hogy annyira lehet tényleg most figyeljetek, legyen előttetek az ige, és engedjétek, hogy Isten szóljon rajtam keresztül hozzátok, de nem én vagyok az, akit elsősorban hallgattok, hanem Isten maga. Én csak egy nagyító szeretnék lenni most, aki által talán egy picit jobban megláthatjuk együtt, hogy mit is ért pontosan e szavak és e mondatok mögött Isten igéje, Isten maga. Adolvassam újra az első két verset. Kérlek azért titeket, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Ez a ti okos Isten tiszteletetek. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulás által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Ez a két vers rendkívül érdekes, mert gyakorlatilag ebben a két mondatban Pál összefoglalja a keresztény élet lényegét. Kérlek azért titeket, így kezdi, atyám fiai, az Istennek irgalmasságára. És itt aláhúztam magamnak azt, hogy azért. Mert ez a kötőszó, ez visszautal az első 11 fejezetben taglaltakra. Vagyis Pál az első 11 fejezet fényében folytatja itt a mondani valóját. Annak fényében, hogy bár a bűn miatt mind Isten ítélete alatt voltunk, halottak voltunk, mégis Isten kegyelme által Krisztus halálában és feltámadásában a bűneink egyszer és mindenkorra megbocsátattak. Hitáltal megigazultunk, új szívet kaptunk, és Isten gyermekeivé lettünk. Megkaptuk Isten lelkét. Tehát mivel üdvösséget nyertünk, nagyon-nagyon röviden összefoglalva az 1-től 11-ig, azt mondja, hogy ezért szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul. Az pedig, hogy az Istennek irgalmasságára szánjuk oda a mi testeinket, lényegében ugyan erre utal, hogy az egyetlen igaz motiváció a teljességében odaszánt keresztény életre, az nem más, mint Istennek Krisztusban megjelent kegyelme és irgalma. Egy szóval az evangélium. Ezért szánjátok oda a ti testeiteket. A Róma 8-ban Pál már részletesen kifejtette, hogy nem azért szánjuk oda a mi testünket és lelkünket itt az életben Istennek, hogy aztán ezáltal elnyerjük Istennek a jó tetszését. Hanem azért, mert Krisztusban már szentek vagyunk. Krisztusban már fedhetetlenek vagyunk. Krisztusban már igazságosak vagyunk. Gyönyörűségesek vagyunk Isten szemében. Azaz már elnyertük Isten tetszését, de ez nem a mi érdemünk, és nem is lesz soha, hanem egyedül Krisztusé. És éppen ezért a Róma 8 leszögezi, hogy Isten szeretetéből már soha nem eshetünk ki, mert ez nem rajtunk múlik. És Isten soha már többé nem haragszik ránk, mert ez nem rajtunk múlik. Soha nem fogy el az ő türelme irántuk, és nincs semmiféle kárhoztató ítélet ellenünk, akik a Krisztus Jézusban vagyunk. Olvastuk a Róma 8:1-ben. Aztán később ezt megerősíti Pál azzal, hogy egy ilyen listát hoz. Azt mondja, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem magasság, sem mélység, sem jelenvalók, sem eljövendők, semmiféle hatalmasság, és semmi nem választhat el bennünket Isten szeretetétől, amely megjelent Krisztus Jézusban. És ezért, mivel szentek vagyunk, örökre szeretettek vagyunk, fiak vagyunk, ezért két feladatunk maradt itt a testben, amíg még a földön vagyunk. Az első versben olvasandó, a második a másodikban. Szánjuk oda a mi testeinket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, ez a mi okos Isten tiszteletünk. És a második, ne szabjuk magunkat a világhoz, hanem változzunk el, ami elménk megújulása által, hogy megvizsgáljuk, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Na most ez így első olvasatra tényleg egy picit lehet, hogy ilyen bonyolultnak tűnik. Mélyére kell néznünk a dolgoknak, azért ki kell bontsuk, hogy megértsük, hogy mit is ért ez alatt itt Pál. Mit ért az alatt, hogy szálljuk oda mi testeinket élő, szent és Istennek kedves áldozatul? Hadd fűzek ide néhány gondolatot erről, egy egész prédikációt egyszer elmondtam már, de most csak próbálom a lényeget összefoglalni. Szent és Istennek kedves áldozat. Mint tudjuk, az Ószövetségben többféle áldozatról beszél az Ószövetség, és két áldozatot szeretnék most csak ezek közül példaként említeni. Az első a vétek áldozat, amelyet azért mutattak be, hogy a nép engesztelést szerezzen Isten előtt az elkövetett bűnökért. Ez egy kötelező áldozat volt. És erre már azért nincs ma szükség, mert Jézus áldozata egyszer és mindenkorra kiengesztelte az Isten haragját a benne hívők bűnei felett. Gyakorlatilag erről szól a zsidókhoz írt levél. De volt egy olyan áldozat is, amit úgy hívtak, hogy teljesen égő áldozat. És ez nem volt kötelező úgy, mint a vétek áldozat. És ezt elsősorban, ezt a teljesen égő áldozatot azért mutatták be, hogy Isten iránti odaadásukat, Isten iránti szeretetüket és elkötelezettségüket fejezzék ki újra és újra. És ez az áldozat általában a legszebb, a legkedvesebb, a legértékesebb állat volt az összes közül. Gyakorlatilag egy hibátlan állatot kellett bemutatni. Azért, mert ezzel az Isten iránti szeretet és az Isten iránti hála mértékét akarta kimutatni a hívő. Éppen ezért Istennek a legjobbat ajánlotta fel. Nem a silányat, és nem a feleslegből valamit. A legjobbat, a legértékesebbet adta oda, mert megértette, hogy Isten is a legértékesebbet adja számunkra, és előre tekintve ugye a fiát, Jézus Krisztust. Hiszen az összes áldozat valahol ő rámutatott. És egy kérdés, ami így eszembe jutott ezzel kapcsolatban, és ami jó, ha magunknak is megpróbálunk megfogalmazni, vagy megválaszolni. A mi áldozatunk mekkora szeretetről tanúskodik? Mi mekkora áldozatot vagy áldozatokat vagyunk hajlandóak hozni Istenért? Ugye mi nem áldozatokat olyan értelem, hogy állatokat mutatunk már be, de mekkora szeretetről tanúskodik az, hogy mennyi időt szánunk Istenre a hétköznapjainkban? Mekkora áldozatról és szeretetről tanúskodik az, hogy mennyi időt foglalkozunk az ő igéjével, hogy ráfigyeljünk, hogy őt meghallgassuk? És mennyi időt szánunk az imádságra, hogy vele beszélgessünk? És mennyi időt szánunk az ő gyülekezetére, az ő testére? Mert Krisztus teste a helyi gyülekezet. Aztán azt is olvassuk, azt mondja, hogy szánjuk oda a mi testeinket. És itt aláhúznám azt, hogy testeinket. Azért használja Pál a test szót véleményem szerint itt, és nem például a szívet vagy a lelket, mert Pál értelmezésében itt a test az egész embert érti. Az egész ember lényét egybefoglalja. Vagyis nem csak lelkileg, lelki értelemben szánjuk oda magunkat Istennek, hanem testileg is, minden erőnkkel, minden képességünkkel, az anyagi javainkkal, az időnkkel. John Stott-nak van egy nagyon jó kommentárja a római levélről, és ő ebben a kommentárban hasonlóan így fogalmaz ezzel kapcsolatban. Azt írja, hogy az emberi romlottság bemutatása közben Pál világossá tette, hogy a romlottság a testünkön keresztül az ámító nyelv, a kígyómérges ajak, a keserűséggel és átokkal teli száj, a vérontásra gyors láb és az Isten helyett másra néző szem révén nyilvánul meg. Megfordítva a keresztény szentség, a test cselekedeteiben mutatja meg magát. Következésképpen különböző testrészeinket nem a gonoszság eszközeiként a bűnnek, hanem az igazság eszközeiként az Istennek kell odaadnunk. Akkor lábunk az Isten útjait járja, ajkunk az igazat beszéli és az evangéliumot hirdeti, nyelvünk gyógyulást hoz, kezünk az elesetteket felemeli, és persze számos mindennapi feladatot is elvégez, mint például, hogy főz, takarít, géppel is szerel, karunk átöleli a magányost és azt, akit senki sem szeret, fülünk meghallja a kétségbeesettek kiáltását, és szemünk alázatosan és türelmesen Istenre tekint. Ezt érti az alatt Pál, hogy testeiteket. És az pedig, hogy élő, az azt jelenti, hogy ez az odaszánás, ez az áldozat, ez folyamatos kell, hogy legyen. Ez nem egy egyszeri áldozat. Az áldozatunk halott, ha azt hisszük, hogy mert egyszer elmondtunk x éve egy megtérő imát, és akkor odaszántuk az életünket Istennek, ma már semmi különösebb dolgunk nincsen. Az áldozat élő. Az áldozat élő, vagyis újra és újra, nap mint nap, oda kell szánjuk magunkat teljesen az Istennek. Jézus ugyanezt fogalmazta meg a Lukács 9:23 és 24-ben, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, és vegye fel az ő keresztjét, minden nap, és kövessen engem. Mert aki meg akarja tartani az ő életét, elveszti azt, aki pedig elveszíti az ő életét, én érettem, az megtartja azt. És aztán hozzáteszi itt Pál ehhez, hogy ez a ti okos Isten tiszteletetek. A görögben itt szó szerint az áll, hogy mind következetes, mind észszerű és logikus imádatként szánjuk oda Istennek a mi testeinket. Testvérek, az, akit egyszer megérintett és felszabadított az evangélium, az Isten szeretete, az Isten kegyelme Krisztusban, az nem adhat erre más logikus választ, mint hogy teljesen odaszánja az ő életét, mint élő, szent áldozat Istennek. Erről beszél itt Pál. Nincs más logikus magyarázat. Ha megértetted és elhitted az evangéliumot, nem adhatsz más választ, más reakciót erre, mint hogy teljesen, totálisan odaszánod magadat Istennek. Na de mi az Isten tisztelet, amiről itt Pál beszél? Most az Isten tisztelet ennek fényében nem csak a ma délelőtti alkalom, hanem azt mondja itt Pál, hogy az egész hívő élet Isten tisztelet. Annak minden egyes aspektusa, minden egyes részlete és területe Isten tisztelet kell, hogy legyen. Hadd tegyem föl a kérdést, tarthatunk együtt Isten tiszteletet? Bocsánat, egyedül? Egyedül tarthatunk Isten tiszteletet? Nem. Azért nem, mert egyedül nem lehetünk élő, szent és kedves áldozatok, akiken keresztül az evangélium megnyilvánul. Mert Pál mit tesz? Ő folyamatosan többes számban beszél. Kér bennünket többes számban, hogy szánjuk oda a testeinket. És itt felhívom a figyelmet, hogy a magyar fordítások nagyon legtöbbsége, vagy a többnyire, amelyeket én megnéztem, azok mind rosszul fordítanak, mert mind úgy fordít, hogy testeteket. De megnéztem a görögben, és ott az a szó áll, hogy szomáta, többes szám. Testeinket. Mert nem egy testről beszél, nem individumokról beszél, hanem testekről. Ne szabjátok magatokat, változzatok el, vizsgáljátok meg. És ez azért nagyon-nagyon fontos itt, mert Pál a gyülekezetről beszél. A hívők közösségéről beszél, gyülekezetről beszél. De ezt jobban fogjuk majd később látni. Menjünk tovább. Második vers. És ne szabjátok magatokat a világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Pál, még egyszer mondom, radikális életre hív bennünket. Akik az Istennek odaszántátok az életeteket, nem élhettek kétféle módon. Nem élhettek a világ akarata szerint, és nem élhettek Isten akarata szerint együttesen. Ilyen hibrid megoldás nincsen. Olyan nincs, hogy keresztény vagyok, de maradok a világban, és folytatom a világi életemet. Pál itt arra hív, hogy vessük el, forduljunk el, tagadjuk meg a világ szerinti életmódot, a világ szerinti gondolkozást, a világ szerinti értékrendet és vágyakat. És ehelyett, mit mond, igazítsuk ahhoz az életünket, ami Isten szemében jó, az ő tetszése és akarata szerint való. És azért mondja itt aztán, hogy ezért változzatok meg az értelmetek megújulásával. Ezért elengedhetetlen az, hogy folyamatosan megújuljunk az elménkben. És ez pedig csak egyféle módon lehetséges, ha megmaradunk az Isten igéjében. Azaz, Isten igéjével itatjuk át a szívünket, a lelkünket nap mint nap. Ezért mondja Jézus azt a Máté 4:4-ben, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely az Isten szájából származik. De itt még nem áll meg Pál. Mivel folytatja? Megmutatja, hogy mi az Istennek az akarata. Mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Olvassuk a 3. verstől. A nekem adott kegyelem által mondom tehát közöttetek mindenkinek, ne gondoljátok magatokat többnek, mint amennyinek gondolnotok kell, hanem arra igyekezzék mindenki, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mert a nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. Pál itt a kegyelem és az evangélium fényében megmutatja azt, hogy mit is jelent pontosan a testeinket élő és szent Istennek kedves áldozatul odaszánni. Hogy mi az Istennek a tökéletes, kedves és jó akarata. Először is. Ahhoz, hogy az evangélium szerint Isten akarata szerint élj, nélkülözhetetlen egy biblikus, evangéliumi, egészséges önkép. Hát szóval légy tisztában azzal, hogy ki vagy. A fiúság hét az gyakorlatilag erről szól. Most voltunk a múlt héten, fiúság héten, és gyakorlatilag ezt vettük végig, hogy mit jelent az evangéliumi szemlélet szerint Isten gyermekének lenni. Mit jelent az, hogy ő a mi mennyei apukánk, és ez mennyi mindennel jár együtt, és ez hogyan változtatja meg az életünket. Pál itt arra hív bennünket, hogy legyen egy tiszta képünk arról, hogy kik vagyunk. Ne gondoljátok magatoknak többnek, mint amennyinek gondolnotok kell. Miért mondja ezt? Azért mondja ezt, hogy ne legyen túl magas az önértékelésünk. Ne gondoljunk magunkról többet, mint akik vagyunk. És ez teljesen ellentétes a mai individualista érveléssel. A pszichológusok szerint a mai egyik legnagyobb problémája az embernek az, hogy túl alacsony az önértékelése. De nem azzal van baj Pál szerint, hogy túl alacsony az önértékelésünk, hanem az, hogy túl magas az önértékelésünk. Mi alapból természetünk szerint a bűn miatt önzőek vagyunk, túlönzőek vagyunk, egoisták vagyunk, individualisták vagyunk. És nyilván, hogyha a világ is ezt nyomja minden csatornán keresztül, akkor persze, hogy ezt fogjuk elhinni. Az emberiség legnagyobb problémája az én, az ego túlértékelése a mai világban. És ez a bűn gyökere, hogy Isten dicsőítése helyett mi önmagunkat dicsőítjük. Egyedül én számítok, egyedül az én érdekem, az én akaratom, az én meglátásom, az én vágyaim és az én szükségeim, mert én megérdemlem. Ez a nyugati fogyasztói világ himnusza. De ha őszintén magunkba nézünk, nem ez áll a konfliktusaink mögött, a vitáink mögött. Én is, amikor a feleségemmel vitatkozom, nem az áll e mögött, hogy én jobban tudom, mint ő. És ha őszintén magamban nézek, én is mindig, igazából ez az, ami hajt, és ez az, ami mögötte van, hogy én jobban tudom, hogy nekem van igazam. És ő miért nem képes ezt felfogni. Keresztényekként, mint akik Isten irgalmából élünk, Pál itt arra hív bennünket, hogy mi nem élhetünk így, mi nem gondolkozhatunk így önközpontú, individualista életet. Isten Róma 12-ben arra hív, hogy kezdjünk el józanul, tisztán látni, tisztán értékelni magunkat, mindig belátva, hogy kik is vagyunk, és mik nem vagyunk. Arra igyekezzék mindenki, mondja Pál a harmadik versben, hogy józanul gondolkozzék az Istentől kapott hit mértéke szerint. Aláhúzom itt azt a szót most, hogy józanul. A józanság az a részegesség ellentéte többnyire. Most én így tudtam ezt magamnak lefordítani. Amikor ugye az ember részeg, bár én mondjuk még nem voltam részeg, de láttam már részeg embert, de amikor az ember részeg, akkor homályosan látja a világot. Torzul látja a világot, a környezetét. És ilyenkor nem képes reálisan tisztán látni a valóságot. És Pál most kivételesen nem azt mondja, hogy legyetek alázatosak, és tartsátok a másikat többre vagy jobbra magatoknál. Csupán annyit mond, hogy lássátok reálisan magatokat. Először is lássátok és értelmezzétek magatokat Krisztusban. Másodszor legyetek tisztában a bűneitekkel, a gyengeségeitekkel, illetve lássátok meg azt is, hogy miben vagytok jók, és miben vagytok akár gyengék. Lássátok meg azt, hogy miben vannak ajándékaitok, és mik azok a területek, amikben még fejlődnötök kell. Pál itt kiegyensúlyozottságra, egy egészséges evangéliumi önértékelésre buzdít. De ez egyedül csak akkor lehetséges, ha az Istentől kapott hit mértéke szerint látjuk magunkat. Mit jelent ez? Ez a hit mértéke szerint való önértékelés. A legtöbben itt arra gondolunk, hogy a hit mérték alatt Pál a hit nagyságát érti. Vagyis az egészséges önértékelésünket az határozza meg, hogy mennyire nagy a hitünk. Most ez az állítás is igaz, de a római levélnek e szakaszának kontextusából véleményem szerint teljesen más következtetése kell, hogy jussunk. A mértéke szó helyén az eredeti szövegben a görög metron szó szerepel, amely mellesleg a méter szónak is az eredete, a mi méter szavunknak az eredete. És ebből arra következtethetünk, hogy itt a mérték alatt inkább van szó mérték egységről, mint mennyiségről. Más szóval, a hit mértéke szerint élni azt jelenti, hogy mivel mindannyian üdvözítő hitet kaptunk Krisztusban, ezért e hit mértéke, e hit szerint kell, hogy értelmezzük, és lássuk mindannyian magunkat. Más szóval, mindannyian megváltottak vagyunk, mindannyian megszenteltek vagyunk, mindannyian üdvösség és dicsőség örökösei vagyunk, mindannyian Isten gyermekei vagyunk, ezért mindannyian egyenlőek vagyunk Isten szemében. Teljesen mindegy, hogy honnan származol, teljesen mindegy, hogy hány diplomád van, hogy mit tettél az asztalra itt a földön. Isten előtt egyenlőek vagyunk. Isten mindannyiankat ugyanúgy szeret. És ezért nincs annak alapja az evangéliumban, hogy valaki többnek gondolja magát. Mert mindannyian ugyanolyan bűnösök voltunk, ugyanolyan ítéletet érdemelő emberek voltunk, és sehogy sem tudtuk kiérdemelni Istennek a jó indulatát és a kegyelmét, mert egyedül kegyelemből Jézus Krisztus miatt lehet üdvösségünk. Mégis mi mit teszünk a testünkben? Nap mint nap többnek gondoljuk magunkat. Nap mint nap hasonlítgatjuk magunkat másokhoz. Nap mint nap bölcsebbnek gondoljuk magunkat, vagy okosabbnak. És ez, ahogy már az előbb is utaltam rá, gyakran minden, vagy hát nagyon sokszor a konfliktusainknak, a vitáinknak, a szeretetlenségnek a gyökere. A mérték tehát, amiről itt Pál beszél, a hit mértéke, amely szerint gondolkoznunk kell önmagunkról, az nem más, mint az evangéliumnak a mértéke. Más szóval az evangéliumnak a perspektívája, az evangéliumnak a szemlélete. Mert az evangélium szerint mind kárhozatot, mind halált érdemlünk bűneink miatt, de a Jézusba vetett hit mértéke miatt, hit által, mégis mind szentek, szeretettek, üdvösséget nyert Isten fiak vagyunk. Másodszorban. Pál felhívja a római hívők figyelmét még egy nagyon-nagyon kritikus dologra itt. Van még egy másik oldala is ennek az evangéliumi szemléletnek, vagy evangéliumi önértékelésnek. Olvassuk tovább a 4. és az 5. verseket. Mert ahogyan egy testnek sok tagja van, de nem minden tagnak ugyanaz a feladata, úgy sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Mit mond itt Pál? Azt mondja, hogy mint újjászületett evangéliumi hívők, akik az evangéliumban szilárdan állunk, mi nem önálló individumok vagyunk. Mi nem önálló hívők vagyunk, hanem egy közös testnek vagyunk a tagjai. Egy közös testnek vagyunk a tagjai. Ezért hívőként, Isten gyermekeiként sohasem értelmezhetjük úgy magunkat, mint egyén. Mert mind egy testnek, a Krisztus testének vagyunk tagjai. És Krisztusban bár egyenlőek vagyunk, mégis különbözőek. És különböző szerepeket kaptunk, különböző ajándékokat kaptunk, különböző feladatokat kaptunk a gyülekezetben, a helyi gyülekezetben. Ezért egészen egyszerűen azért, mert Isten különböző fizikummal, különböző személyiséggel és különböző képességekkel ajándékozott meg mindannyiunkat. Ezért vagyunk olyan különbözőek. És ezért nagyon sokszor nagyon nehéz egymást elhordozni, mert nem olyanok vagyunk, mint a másik. De ez így van jól. Isten ezt tudatosan alkotta meg így. Mert a test sokféle tagjaként mind-mind más szerepet kell, hogy betöltsünk a testben. És nagyon tudatosan alkotta meg Isten az emberi testhez hasonlóan a gyülekezetet, hogy a gyülekezet tagja is ugyanúgy egymástól függenek, mint ahogy a test tagjaink is egymástól függenek. Mert ha nem függenének egymástól, szétesne, nem működne a test. Testvérek, ha ti hívők vagytok, ha Krisztusban újjászülettetek, ha az evangélium talaján szilárdan álltok, emlékezzetek arra is, és mindig emlékezzünk arra, hogy hívőként nem élhetünk a testen kívül, mert nincs hívő gyülekezet nélkül. Mert mit mond az 5. vers? Sokan egy test vagyunk Krisztusban, egyenként pedig egymásnak tagjai. Egymásnak tagjai, ezt szeretném aláhúzni. Ha te azt vallod, hogy Krisztushoz tartozol, tartoznod kell szervesen is egy gyülekezethez. Nem olyan módon, hogy eljárogatok, nem olyan módon, hogy látogatok gyülekezeteket, és nem is olyan módon, hogy én azért megélem a gyülekezetet ilyen-olyan apró kis közösségekben, vagy formában. Nem. Itt a testről beszél Pál. Test, amelynek tagjai vannak. Sokféle tagja, és amelyhez szervesen kötődünk, és kötődünk el. Benne kell, hogy legyünk a vér keringésében. A helyi gyülekezet Krisztus testének a lokális képviselője, testvérek. És ti itt Kelenföldön, mint a sarokkő gyülekezet, ti Krisztus testének a lokális képviselője vagytok. Ti Krisztust képviselitek itt a város szívében. És Istennek az a célja veletek, hogy ide a választottakat, az ő gyermekeit összegyűjtse, erősítse őket az evangéliumban, erősítsen benneteket, formáljon az evangélium által, és hogy egyre inkább Krisztus ragyogjátok, az ő szeretetét valósítsátok meg, és közvetítsétek a világ felé. És ez pedig úgy történik, hogy az evangélium hirdettetik, a gyülekezet pedig az evangélium által, az evangélium megélése által mutat Krisztusra. És mutatja meg, és testesíti meg az Atya szeretetét. Pál bővebben a gyülekezet koncepciójáról az 1 Korintus 12-ben ír. Hadd olvassam most fel a 12. verstől ezt a szakaszt. Ez egy gyönyörű leírása mindannak, amire itt Pál is mutat a Róma 12 elején. Mert ahogyan a test egy, bár sok tagja van, de a test valamennyi tagja, noha sokan vannak, mégis egy test, ugyanúgy a Krisztus is. Hiszen egy lélek által mi is mindnyájan egy testé kereszteltettünk, akár zsidók, akár görögök, akár rabszolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy lélekkel ittattunk meg. Mert a test sem egy tagból áll, hanem sokból. Ha ezt mondaná a láb, mivel nem vagyok kéz, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? És ha azt mondaná a fül, mivel nem vagyok szem, nem vagyok a test része. Vajon azért nem a test része? Ha a test csupa szem, hol lenne a hallás? Ha az egész test hallás, hol lenne a szaglás? Ezért nem értek azzal egyet, hogy férfiak összejövünk, és akkor tartunk ilyen férfi gyülekezetet, vagy megéljük a gyülekezetet így közösségben. De akkor csak lábak lennének, vagy csak szemek egy helyen. Elveszne a sokszínűség. Hol vannak a feleségek? Hol vannak a gyermekek? Hol vannak az idősek? Hol vannak a gyengélkedők? Márpedig Isten rendezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, ahogyan akarta. Ha pedig valamennyi egy tag volna, hol volna a test? Így bár sok tagja van, mégis egy a test. Nem mondhatja a szem a kéznek, nincs rá szükségem, vagy a fej a lábaknak, nincs rátok szükségem. Ellenkezőleg, a test gyengébbnek látszó tagjai nagyon is szükségesek. És amelyeket a test kevésbé nemes tagjainak tartunk, azokat nagyobb tisztességgel veszük körül. És amelyek ékesség nélküliek, azok nagyobb megbecsülésben részesülnek. A becseseknek azonban nincs erre szükségük. Isten szerkesztette így a testet egybe, az alacsonyabb rendűnek nagyobb tisztességet adva, hogy ne legyen meghasonlás a testben, hanem kölcsönösen gondoskodjanak egymásról a tagok. És így, ha szenved az egyik tag, vele együtt szenved valamennyi. Ha dicsőségben részesül az egyik tag, vele együtt örül valamennyi. Ti pedig Krisztus teste vagytok, egyenként annak tagjai. Még egyszer, a gyülekezet gyönyörű leírása, ezt testvérek. Érdemes újra elolvasni. És Pál a test metaforájával nagyon világosan és félreérthetetlenül kimondja azt, hogy nincs hívő, nem lehet hívő gyülekezet nélkül, hogy a testrész sem létezhet test nélkül. Ha te nem szánod oda a tested, az életed, mint élő, szent, Istennek kedves áldozat a testben, vagyis ha nem élsz a gyülekezet testében, ha nem vagy szervesen tagja a gyülekezet testnek, ha nem vagy része a vérkeringésnek, olyan leszel, mint egy levágott kéz, vagy egy levágott fül, vagy új. Azaz élettelen, kiszáradt, haszontalan az Isten országában is. Ezért van szükségünk, testvérek, egymásra. Mindenkire szükség van. Nincs olyan ember itt, aki itt ül, akire ne lenne szükség. És neked is szükséged van a gyülekezetre. Mert a gyülekezetnek is szüksége van rád. És ezért hiányzol a test tagjainak, ha akár hetekig vagy hónapokig nem vagy jelen. Nem azért hiányzol, mert a Robi húzza itt a strigulákat, hogy ki volt itt és ki nem volt. És aki nem volt, az fekete pontot kap. Hanem azért, mert a test tagjai vagytok, és hiányoztok a tagnak, a testnek. Hiányoztok a tagoknak. Nekem műtötték a térdemet pár évvel ezelőtt. És nem gondoltam volna, hogy ennyire fog hiányozni a lábam. 3 héten át, amíg nem tudtam vele normálisan járni. Vagy amikor kihúzták a bölcsességfogamat. Azt hittem, hogy ez csak egy egynapos műtét, ugye, holnapra már fogok tudni rágni. És napokig nem tudtam rendesen enni. Fájt, hiányzott. És ugyanígy, ha hiányzol, ha nem veszel részt, ha nem szánod oda magad a gyülekezetnek, mint élő, szent és Istennek kedves áldozat, pontosan ezt teszed. Fájdalmat okozol a tesóknak, mert hiányzol nekik. És te is, mivel kiszakadsz valamilyen szempontból a testből, elkezdesz zsibbadni. Elkezdesz elgyengülni, mert nem vagy része a vérkeringésnek. A nekünk adott kegyelem szerint különböző ajándékaink vannak. És ezért mondja Pál, és írja nagyon határozottan itt, hogy szükség van minden egyes testtagra. Azzal, hogy hívővé lettél, Isten az üdvösség ajándékán túl, a fiúság ajándékán túl megajándékozott téged egyéni, különleges képességekkel is. De ezeket egy céllal adta, hogy ezekkel a gyülekezetet építsd, a gyülekezetet gazdagítsd, és a gyülekezetet erősítsd. Az egészséges önképhez, az egészséges evangéliumi önképhez és önértékeléshez tehát, hozzá tartozik az evangéliumi identitáson túl a gyülekezeti identitás is. És ez pedig egyedül a helyi gyülekezetben élhetjük meg, azáltal, hogy bekapcsolódunk, elkötelezett tagjaivá válunk, és hűségesen szolgálatba állunk, használva azokat az ajándékokat, képességeket, amiket Isten személyre szabva nekünk adott, hogy így építsük az ő testét, az ő dicsőségére, az ő országának növekedésére. Én, amikor ezeket felfedeztem, így a Róma 12-ben, bennem nagyon erősen megszilárdította, vagy Isten megerősített engem abban, hogy igen, ez nem egy olyan téma, amit könnyen vehetünk. A gyülekezet az nem egy klub. És nálunk is pontosan én ezt próbálom képviselni, és annyira jó volt ezt látni, hogy az Isten igéje engem is ebben győzött meg újra és újra, hogy szükségünk van a gyülekezetre, szükségünk van egymásra. És ez az én imádságom, és ez az imádságunk, értetek, ahogyan innen elmegyünk majd, hogy ti, mint sarokkő gyülekezet, egy ilyen gyülekezet legyetek. Egy Róma 12 szerinti gyülekezet legyetek, és így töltsétek be azt, amire Isten elhívott titeket az evangéliumban. Amen. Imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked azt, hogy azon túl, hogy te örökbe fogadtál bennünket, azon túl, hogy megajándékoztál bennünket a fiúsággal, közösségben lehetünk veled, élő Isten, te megajándékoztál bennünket Krisztus testtel is itt a földön, a helyi gyülekezetekkel, amelyeken keresztül Te újra és újra megújítod a mi elménket, az ige hirdetése által és a közösség által. És emlékeztetsz bennünket arra, hogy mi nem egyedül vagyunk, hanem közösség vagyunk. Szükségünk van egymásra. És te egymás által, a kapcsolatainkon keresztül, a szolgálatainkon keresztül akarod megmutatni az evangélium erejét a világnak. Hiszen hisszük azt, hogy az evangéliumot nem élhetjük meg, ha nem szeretjük egymást. Az evangéliumot nem élhetjük meg, ha nincsenek konfliktusaink, nincsenek nehézségeink a gyülekezetben. De azt kérjük tőled, hogy itt a sarokkő gyülekezet is, és mi is Orosznányban is, minden egyes nehézségen keresztül is az evangéliumot ragyogjuk egymás felé. És hadd ragyogjuk az evangéliumot azáltal is, ahogy szolgálatba állunk. Hogy nem önmagunkat tesszük előre, nem önmagunk körül forgunk már, hanem szabadok vagyunk szeretni, szabadok vagyunk meghallgatni, a másik mellé odaállni, a másikat felemelni, és az ő szükségeit magunk elé tenni. Hadd legyen ez a gyülekezet egy ilyen vibráló, élettel teli, szolgáló közösség. Hadd mutasson a sarokkő gyülekezet az evangéliumra, azáltal, ahogy odaszánják magukat, mint élő, tökéletes és kedves szent áldozat. Jézus Krisztus nevében. Amen.